Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Jó dolog az Urat áldani, magasztalni. Jó dolog téged valóban dicsérni. Megtelik a szívünk örömmel, hálával. Felemeled, amikor lesüllyednénk az életünket. És olyan csodálatos, ahogyan az énekeket megélők, szerzők, kapók, továbbadók, maguk is, és mi is részesülünk ilyenkor a te különös ajándékodban, a muzsikában, a zenében, az énekben. És köszönjük azt a kincset, amit majd a mennyben elkészítettél, egyet biztosan együtt fogunk áldani, dicsérni, énekkel is magasztalni téged. És már itt a földön ennek lehetünk részesei, ennek az előízét, ennek a jó illatát áraszthatjuk és érezhetjük. Kérünk téged, hogy ezt a reggelt, ezt a délelőttöt, ahogyan eddig is szenteld és áld meg, kérjük, hogy a te szavaddal szólíts meg, keresd meg, és kérjük, hogy hagyj legyen a szívünk olyan szív, amely jó föld, amely befogadja a tőled kapottat és gyümölcsét termi. Kérünk, tedd meg velünk a csodát, hogy több is helyén valóban gyógyító növények teremjenek, hogy megtisztuljunk, hogy kitisztuljon a szívünk, a látásunk, a hallásunk, az életünk, és legyen ez a délelőtt is a te dicsőségedre és mindnyájunk javára. Áldunk az érkezőkért, a jelenlévőkért, és kérjük mindnyájunkat, te áldj meg Jézusért, megváltónkért. Amen. Olvasom az igét újra a rövidebb szakaszt most, de tegnap, ahogyan elmondtam, érdemes ezeket a távlatokat látni, a 66 könyvből szól az ige, a 66 könyvű Bibliából, a 66 részű Ézsaiás proféciájából, és abból is most a 40. fejezetből, és annak is egy rövidebb szakaszából, a 27. verstől idézem fel újra. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejte van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod? Hát nem hallottad? Örökkévaló Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el, és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. És a mai üzenetünk, amiről most beszélgetni fogunk, meg halljuk az ige magyarázatát, ez a 28. vers, újra kérdés és kijelentés. Hát nem tudod, hát nem hallottad? Örökkévaló Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen. Isten a teljes életünket, és ezen belül az összes érzékszervünket érintően szólal meg, és szólít meg. Tegnap a látásunkról, vagy a látásunkkal kapcsolatban fogalmazódott meg egyrészt az üzenet, ma a hallásunkkal kapcsolatban kérdez meg bennünket. És afelől, hogy a hallásunkból hozzánk érkező ismerettel, tudással mit kezdtünk? Mit kezdünk? Ezt vizsgálhatjuk meg most ennek a csodálatos igének a fényében. És egy kérdés hangzik újra. Tegnap is kérdés volt előttünk, és ma is kérdés hangzik. És nagyon érdekes, talán a tegnapi fényében ezt érzékeljük, nem kérdőre von, sokkal inkább vigasztaló szeretettel eszméltet bennünket ez a kérdés, és emlékeztet. És vegyük most így az ő vigasztaló szeretetéből ezt a kérdést, nagyon személyesen, nagyon komolyan, minnyájunk életére nézve, hát nem tudod? Hát nem hallottad? Nagyon egyszerűen mondja el itt is az Isten igéje, hogy a tudásunk az halláson keresztül érkezik el, főképpen az Isten ismeretünk tekintetében, és a világról való tudásunk is nagy részében így érkezhet és érkezett el. Az lesz a nagy kérdés, és ma is ez kerül elénk, hogy komolyan veszük-e. És erre a kérdésre, hogy nem tudod, nem hallottad, nem kerülhetjük el a válaszadást. nagyon komolyan kell venni a felhívást. Mit tudsz? Mit hallottál? És most felidéződhet benned az életed eddigi szakasza, mit tudsz már? Mi mindent hallottál már? És nyilván nem tudjuk ezt feleleveníteni most egy percben, egy pillanatra megállunk is, hát rengeteget hallottunk, és talán sokat tudunk. De mit kezd el ezzel? Mit kezdtél ezzel? Ez a nagy kérdés. Mit kezdesz azzal, amit tudsz, amit hallottál? Nagyon komolyan gondolkozz el ezen. Nem mindegy. Nem mindegy egyáltalán, hogy mi az, ami amikor elérkezik hozzánk a halláson keresztül, az ismeret átadáson keresztül, mit tesz, mit végez el bennünk. Nem mindegy, hogy mit tudunk, mit hallottunk, és ennek a hallásnak nyomán mire jutottunk. Figyeljétek meg, és nagyon fontos üzenet ez. Összefüggés van az állapotunk, a személyes életünk állapota, és a látásunk és a hallott ismeret között. Nagyon szoros összefüggés van. Az, hogy milyen állapotban vagyunk, az függ attól, hogy mit látunk és mit hallunk. Ez mind befolyásolja. És persze nyilván érzékelünk, így is mondhatom. De ennek a fényében beszél most velünk az ige, látás és hallás tekintetében. Így mondom most másképpen, a tudásbázisod, ami alapján élsz, az mire támaszkodik? Mire épül? Mi fakad abból, amit tudsz, amit ismersz? Kire hallgatsz, és kire hallgattál a múlt időben? Az elmúlt időben, elmúlt napokban, hetekben, hónapokban, években, kire hallgattál? És azt mindig, amikor ezen elgondolkozunk, azt gondolom, hogy valahol választ keresünk mi is, mert rengeteg információ érkezik el hozzánk. Információs robbanásban élünk, rengeteg dolgot hallunk, rengeteg dolgot látunk, rengeteg dologból kellene szűrnünk, és a fontos, lényeges, értékes dolgokat egyébként magunkhoz venni. Én néha megdöbbenek azon, még mindig megdöbbenek, hogy milyen hamar és milyen gyakran elhajlunk egyébként attól, amit Isten az ő igéjében kijelentett nekünk. Hallottuk, meghallottuk, talán megérintett minket, de Jézus szavai szerint sokszor olyan talajra érkezik, hogy nem lesz belőle tartós, gyökeres, maradandó, hanem felszínes és pillanatok alatt a fordítottja lesz bennünk valóság. Ezt is tudjuk. Ismerjük Jézus szavait, a magvetőről szóló példázatát, ismerjük a hegyi beszéd záró mondatait, lehet homokra építeni, meg lehet kősziklára építeni, ezt is mind tudjuk, de nem gondolkodunk el akkor, amikor romlásba kerül az életünk, amikor omladozni kezd az életünk, hogy nem jó talajon állunk, mert hogy hallottuk, de nem építettünk rá. Jézus azt mondja, hogy aki hallja tőlem a beszédeket, és megcselekszi, az kősziklára épített. Amit hallott, megteszi. Olyan egyszerűen, ahogyan Jézus anyjának ez a summás mondata az egész keresztény élet summája tud lenni, amit mond nektek, megtegyétek. Ez hol mondta? A kánai mennyegzőben. Amit mond, mert ennyi. Semmi egyéb. Amit mond, tegyétek meg. Ez az, ami alapján aztán csodálatos dolgokat, csodákat éltek meg, megelégítést, ott a bor, megjelenik a legjobb bor a mennyegzőn. Tehát gondoljatok ebbe bele, hogy mennyire, de mennyire világos, valóságos dolog ez, hogyha építünk rá, akkor abból történnek dolgok, mert az ige, az élő és ható, és az munkálkodik. Sokkal többet kellene magunkhoz venni úgy az igéből, hogy az megvalósul bennünk. Tegnap este itt, amikor még ez a Nikodémos óra is előkerült, hosszú volt már az este, hosszú volt ez a záró szolgálati rész, de amikor előkerült, akkor valakivel beszélgettünk, el is nem kibeszélem őt, hogy, de így mondta, azért hozom, mert nagyon jó, amit mondott, hogy olyan sok mindent kaptunk, hogy azt még most meg kéne emészteni. Ez tényleg így van. Tehát úgy kell valahogy magunkhoz venni dolgokat, ezt meg is emésztjük. majd a megemésztett dolgot utána, értsetek a megemésztést, remélem jól értjük mindnyájan, azt alkalmazzuk, hiszen a szervezetünknek is ez a természetes dolga, hogy amikor magunkhoz veszik a táplálékot, azt földolgozzuk, megemésztjük és fölhasználjuk. Ugye? Ez a természetes rendje, ezt is tudjuk. Jézus mit mond a kísértővel való küzdelmében? Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igével, amely az ő szájából származik. Minden igével, tehát ezt is tudjuk, de higgyétek el, a hívő élet egészséges működése csak úgy és csak akkor lesz valós, ha amit vettél, amit ettél, azt meg is emészted, meg is éled, és akkor jöhet a következő. Amíg nem emészted meg, amíg nem éled meg, amíg nem cselekszed meg, addig ez kárba ment. Addig ez felszínes. Be itt, aztán ott ki. A hit és a cselekedetek kéz a kézben járnak. Sokszor mondjuk ezt, ezt is talán tudjuk. Többet tudunk, mint amit teszünk. Az se jó, amikor többet teszünk, mint amit tudunk. Egyik se jó. Higgyetek el. De az sem jó, amikor többet tudunk és kevesebbet teszünk. Szoktuk ábrázolni, nem vagyok jó rajzoló, de azt azért le tudom rajzolni, körökkel, körbe ez az én rajzkészségem, képességem, hogy van egy óriási nagy fej, képzeld ezt el, és ilyen picike kis test, és egy picike kis pálcika lábacskák, ugye? A nagy fejű, mozdulni képtelen ember. Bocsánat, most ez rám vonatkozik, nem rátok, de értitek, mi a baj? Nagy fej, kicsike mozgás. Milyen az egészséges ember? Jó fej, megfelelő testalkat, megfelelő izomzat, megfelelő mozgás, nem? Hát ez a normális élet, a mozgás. Ó, de nagyon-nagyon kezdjük érteni ezt, ahogy idősödünk, hogy mennyit kéne mozogni. Ez a reklám helye, sokat kell mozogni. És ezért is nagyszerű, amikor este táncolni fogunk, az is mozgatni fog bennünket, de amikor kirándulunk, biciklizünk, úszunk, mozogni, mozogni, mozogni. Nem ucsica, ucsica, ucsica. Főleg nem úgy, ahogy ezt valaki tanította, hanem tanulva mozogni, tanulva élni, élve tanulni. Szóval ez a rend. Hogyan hallgatjuk az igét? Olyan jó Pálnak olvasni a Tesszalonikai levélben ezt a mondatát, és olyan sokszor ugye szívem vágya ez, úgy szeretném ezt elmondani, és sokszor ezt el tudom mondani, rátok nézve is nagy hálával a szívemben. Ezért mi is szüntelen hálát adunk Istennek, hogy amikor hallgattátok Isten általunk hirdetett igét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Figyeljétek, csak mi van benne? Dynamis, erő, azt mondja, erővel munkálkodik az ige abban, aki hisz. Ki az, aki hisz? Aki egyfelől úgy fogadja, hogy Isten szava, aki úgy veszi komolyan, hogy Isten nekem mondta, és aki ez alapján engedelmeskedik. Hit. Helyes ismeret, valóban őszinte teljes bizalom, és engedelmesség. Szoktam ezt a szót is összerakni, HIT, helyes ismeret, igazi bizalom, teljes engedelmesség. Ez a hit szava. Engedés. Úgy fogadni, hogy Isten mondta. Valljuk ezt szívből, hitből? Olyan jó volt, ezt is így mondom el nektek, hogy olyan válaszok ezek, olyan pecsétek ezek az ember életén, az én egyszerű életemen is, hogy amikor elkészültem már, ma olvassuk azt a bibliai igét, aminek tulajdonképpen egy refrénje, vagy egy parafrázisa van másút, Salamon, itt pedig Dávid Zsoltárában, figyeljétek ezt a mondatot, amit leírva, most idézek nektek, ezt mondja, Istennek minden szava szín igaz. Olvastuk ezt ma is? Igen. Dávid is ezt mondja. Milyen jó, ezt is úgy fölfedeztem, hogy Dávid és a fia ugyanazt mondják. De jó, persze Istenét mondják, tehát mind a ketten onnan ihletetten mondják, vagy legalábbis ennek az összefüggésében látjuk ezt. Istennek, figyelj, minden szava szín igaz, pajzsa ő a hozzá menekülőnek. Ne tégy hozzá szavaihoz semmit, mert megcáfol, és hazugságban maradsz. Figyeljetek, csak azt mondja, igaz. Sőt, így fordítják, szín igaz. Mind a két helyen, a példabeszédek könyvében és a mai Zsoltárban is. Szín igaz. Mi az, amikor szín igaz? Mondjuk a a poharunkra, hogy ez szintiszta víz, az mit jelent? Átlátszó, tiszta, világos, az ami, ugye? Abban nincs keveredés, nincs abban ilyen elegyített valaminek kis méreg van benne, vagy egy kis valami színezék van benne, vagy ami színtiszta, szín igaz az Isten igéje. Hagy mondjam most ezt nektek nagyon-nagyon határozottan, hogy hisszük mi ezt? Hiszed te ezt, hogy szín igaz? Hogy ne tegyél hozzá, ne vegyél el belőle. Többször elmondja ezt a Biblia végén is, közepén is, elején is. Te hiszed, hogy ez szín igaz? És mondhatod, hogy igen. Akkor komolyan veszed? Minden szavát? Milyen gyakran kiegészítjük az igét? Hogy mondjam ezt is szomorúan is, meg egy kicsit ilyen apologetikai, tehát hitvédelmi módon, hogy ne tegyünk hozzá az igéhez. Sokszor azt mondják, nem elég az, ami itt van az igében, azért annyi mindent tudunk mást is. Most megint félre ne értse senki, hogy nem úgy vagyunk egykönnyű emberek, hogy soha az életünkben más könyvet el nem olvasunk. Ez butaság lenne. De egy biztos, hogy ezen a zsinór mértéken mérünk meg mindent, amit elolvasunk. Legalábbis a hívő ember. Mert igazán az a kérdés, hogy Isten szempontjai szerint, Isten igazsága szerint mérlegelve, helyt álló-e, amit olvasok, amit nézek, amit hallok, amivel találkozom, hogy pontosabban az alapján mit is jelent. Értékes, értéktelen, helyes, helytelen, igaz, hamis. Hogy vagyunk ezzel? Ki kell egészíteni? Milyen nyomorúsága ez az embernek, és a legszomorúbb, ha így mondom, egy részében, a vallásos embernek, ha félreteszi a Bibliát, vagy azt mondja, hogy na jó, de azért a tudomány. És én ezt ma azért mondom határozottan nektek, mert olyan témáról, ahogyan mondtam tegnap is, meg ma is érintem, mert az igen mondja, beszélgetünk, ahol óriási kérdéseket vetnek fel. Itt a Biblia, na jó, hagyjuk ezt, tudomány ezt messze jobban tudja. Ez nagyon komoly kérdés, hogy ezt hogy látod? Én nagyon komoly kérdésnek tartom, és én egy kicsit, ha szabad, így mondom most, provokállak is benneteket, és arra indítalak, hogy vizsgáljátok meg, színig az Isten igéje, és így fogadjátok. Képzeljétek el, amikor Ézsaiás próféta megszólal a záró fejezetben, a 66. fejezetben, ott a profécia végén, egy nagyon határozott kifejezést használ, az új fordítás, ez a revidiált új fordítás, figyeljétek majd a Károlit, az öreg Károlit, az is revidiált már ugyan, de a különbséget, illetve az egységét, mert így olvassuk. Halljátok az Úr igéjét, akik tisztelitek igéit. Figyeljétek, így fordítja a revidiált új fordítás. Halljátok az Úr igéjét, akik tisztelitek. Itt mondja Károli, az öreg Károli, már nem ő öreg, de most a Bibliára mondom ezt, azt mondja, halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére. Hoppá. Mi rettegni kell a beszédére? Hát ez nekünk nem tetszik, de hogy akarunk rettegni? Hát hányszor mondja az így, hogy ne féljetek, miért indít el, hogy rettegjünk? Hát nem arról rettegésről van itt szó, hanem higgyétek el, arról a megrendülésről van szó, arról a hihetetlen erőről van szó, hogy tudom, kivel állok, nem szemben, mert hogy állok én vele szemben, hogy hajtom meg a térdem, a fejem, a szívem, hogy hódol meg a hatalmas, mindenható, csodálatos Isten előtt, aki beszél velem. Nem két egyenrangú fél beszélget, hanem szól az Úr. Szól az Úr, és tudjátok, mi van, amikor szól az Úr? Ott az történik, amit mond. Illusztrálni fogja itt Ézsaiás. Figyeljétek majd, hogy milyen ereje van ennek. És akkor én tisztelem én az Úr beszédét. Hallottátok ezt a képet is, de fontos. Tamás mesélte el, amikor bejött valaki hozzá, volt a nagy fasori kulcsomó, ezt próbáljuk egy kicsit racionalizálni, de mindig nagy, neki is óriási kulcsomója volt. Leültek, letette a Bibliát, azt rátette a kulcsot. Erre bejött valaki, azt mondja, tiszteltes úr, vegye már a Bibliáról a kulcsot. És Tamás meghőkül, hoppá. Pedig nem olyan, nem tudom, milyen valaki volt, aki talán úgy mondanám, hogy érettebb, vagy előbb járt volna a hídben, de miért teszi rá a Bibliára a kulcsot? Tudjátok, hogy vannak, akik úgy olvasnak Bibliát, hogy elmennek kezet mosni? Kezet mosnak, és úgy veszik kézbe a Bibliát. Miért? Szoktál kezet mosni, mielőtt eszel? Megint a reklámhelye, mos kezet. ugye ezt Isten gyerekeinek is tanítani kell, nem csak a gyerekeknek. Na de értitek? Tiszteljük? Hogy nyitjuk ki? Fölé emelkedünk az írásnak, erről is beszélgettünk tegnap. Vagy az írás van fölöttünk. Nem mindegy. Az írás kritizál engem, vagy én kritizálom az írást. Gondolkodjál rajta. Milyen messze vagyunk gyakran attól, hogy valóban ilyen tisztelettel vennénk kézbe az igét. Halljátok az Úr igét, akik tisztelitek igéit. Isten és a porszemnyi ember. Tisztelnünk kell az Urat és az ő szavát. És ez a kell, ez nem egy kényszer, hanem ez az ember világos, egyértelmű hódolata a fenséges Úr előtt. Nagyon sokan könnyelműen, felségsértő módon semmibe veszik, kritizálják, felülírják, kiegészítik, elferdítik, eltörlik az ígét. Nem tetszik valami, mert én magamnak valamit szeretnék érvényesíteni? Kiveszem a Bibliából. Gondoljátok el, van már egyház szakadás ezért Európában. Felekezeti egyház szakadás, ahol az egyik fél azt mondta, kivesszük azokat a Bibliából, amelyek a gender dolognak nem felelnek meg. És kivették. És erre azt mondták néhányan, többen, nem csak kevesen, köszönjük, ehhez az egyházhoz nem szeretnénk tartozni. Én se. Mit merünk mi tenni az Isten igéjével? Hogy képzeljük mi ezt? Mit gondolunk mi? Milyen az Isten igéje? Szent? Szent írás? Isten igéje? Vagy emberi tákolmány? Mit vallunk erről? Minden megváltozik az életünkben, ahogy erről gondolkozunk. De nem marad ez nyomtalanul, és nem marad ez következmények nélkül. Tegnap erről is beszéltünk kicsit az esti beszélgetésben. Nézzétek, amit vet az ember, azt aratja. Aki nem az ige magvát veti, hanem mást vet, azt az Isten veti meg, és annak súlyos következménye van. Ez nem ítélkezés, ez nem valami fajta nem szeretem beszéd, ez valami kirekesztő, nem. Ez egy egyszerű törvény. Ez egy egyszerű törvény. Hát, amit elvetettél, azt fogod aratni, és aratjuk. Európa is aratja, mi is aratjuk, mindenki aratja, úgy az jön ki belőle, amit vetettünk. Hát ezért is szól a kérdés most neked, nekem, minnyájunknak, hát nem tudod, hát nem hallottad. Mit kezdtél ezzel, amit tudsz, amit hallasz? Mit jelent ez neked? És mire hívja fel a figyelmünket? Tegnap mondtam az Úr Jézus jövetelének csodálatos, az üdvözítő szeretetnek az üzenetével, hiszen ott az érkezésről van szó, és utána, amit kiemel, figyeljétek, amit Isten népe figyelmébe ajánl, ezt mondja a kérdésre, így felel, így folytat, örökkévaló Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el értelme, kifürkészhetetlen. Amikor azt gondolnánk, hogy magunk maradtunk, amikor elhomályosodott a látásunk, amikor csüggedni kezdünk, amikor azt gondoljuk, hogy nincs ott az Isten, akkor felemeli a tekintetünket. És gyógyító módon emlékeztet bennünket Isten, az ő örökké való voltára, az ő teremtő hatalmára, és az ő kifürkészhetetlen értelmére. Mi mulandó emberek, mulandó dolgok megtapasztalójaként a kijelentés örökké való csodálatos távlatairól hallunk. Az örökké való Istenről és Istentől hallunk. Örökké való szeretetről, öröktől fogva, örökre szóló szeretetről, örökkévaló lényéről, és az örökkévalóságról ebben a mulandó világban. Olyan gyönyörűen mondja el, bár az egyik fele nem annyira gyönyörűnek tűnik, de igaz, az a kedves énekünk, amit szerintem sokan tudunk, folytatni is tudjuk, kis életen fut, és hervadásba hull, bú lesz a vígság, fényesség fakul, csak változást és romlást lát a szem, változhatatlan, ó, maradj velem. Ó, de csodálatos, ez az utolsó kérés, imádság, hogy kiemel ebből az egészből. Csak romlás, csak fénytelenség, csak hát ez van, mulandóság van, kétségtelen, de van, ami változhatatlan. Van, ami örökké való. Ő változhatatlan. Minden változásban van egy szilárd pont, a te életedben is,
ami nem változik meg, és benne a perspektívád nem 70, vagy ha feljebb 80 év, vagy 90 év, vagy 100 év. Az az élet, amit ő készített nekünk. Örök élet. Örök élet. Olyan távlatod van, olyan távlat, ami befoghatatlan. Ezért szoktam mondani, amikor Biblia óráról is kíván, hogy minél többeknek hagyd mondjam majd, jöjjünk, jöjjünk, ez megint a reklámhelye, mert hétközben is lehet ilyen jól együtt lenni. Amikor mennek hazafelé a testvérek, idősebb testvérek, Péter, szaladok. Szoktam mondani, hogy ne szaladj, légy szíves. Szépen lassan járj, tovább érsz, de miért ne szaladj? Pedig olyan jó, amikor egy idős is tud szaladni, hát ezt értitek a dolgot, a fiatalok állandóan szaladnak, kár, hogy nem úgy futnak, ahogy talán érdemes lenne, de mindegy, szaladnak, rohannak, de azt szoktam, hogy azért ne szaladj, mert van időnk. De hogy lenne időnk? Hát van, örök időnk van. Értette ezt, az örök idő fényében ez a pici, ez mennyire normális tud lenni? De akkor őrülünk meg, bocsánat, akkor rohanunk ki, ha valahogy mindent itt meg kell csinálni. Hát van távlatod, nem? Nincs? Vagy van? Hát nagy kérdés ez nekem is, nektek is. Örökké való távlatra mutat az ige, önmagára az Úr. Pál nem véletlenül írja ezt így, azért nem csüggedünk, és mind a két hangsúly igaz, sőt, ha a mi külső emberünk megromlik is, ezt ismerjük, a belső mindazáltal napról napra újul, ismered ezt? Mert ez is igaz. Ez is igaz. Napról napra újul, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. A láthatók ideig valók. A láthatatlanok örökké valók. Ezért fontos a lelki látás. Ha ebben tájékozód csak, ami itt van, akkor látod ennek a mulandóságát is, persze a mérhetetlen távlatait is, mert utal még az ige, de látod az örökké valót ennek fényében. És a kegyelem az örök élet, ami Urunkban, Jézus Krisztusban. A bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunkban, Jézus Krisztusban. De nem csak előre, hanem visszafelé is tágítja a kijelentés a perspektívánkat. Figyeljétek meg, az örökkévaló Isten, ami teremtőnk is. Az univerzum teremtője. Ez a hatalmas, szinte beláthatatlan világ az ő műhelyében készült. Jó nagy műhelye van. És hatalmas bölcsessége. Olyan megdöbbentő, ahogyan bemutatja ezt egyébként Mózes a teremtés történet leírásában, aztán Jób, aztán a Zsoltárok könyve, aztán végigvonulva az egész Szentírás, Ó és Új Szövetség, végül a Jelenések könyve, csodálatos ez. Tanulmányoztak, figyeljtek meg! Újra és újra visszacsatolás a hatalmas teremtő Úrra és a teremtésre. Itt, figyeljétek, amit felidéztem, Ézsaiáson keresztül az Úr csodálatosan szól, gyógyító, felszabadító üzenet, olvastam tegnap, de olvasom újra, és kicsit jól figyeljétek, hiszen másodszor halljátok, és ha olvassátok majd harmadszor, meg negyedszer, ötödször, még jobban bevésődik a szívetekbe. Így hangzik. Ki mérte meg markával a tenger vizét? Ki mérte meg arosszal az eget? Ki mérte meg vékával a föld porát? Ki tette mérlegre a hegyeket, és mérleg serpenyőbe a halmokat? Miért is voltak ezek a képek, hogy völgy, meg hegy, meg nap, meg hold? Miért is játszottunk ezzel? Na hát, majd eszünkbe jut. Szóval ki mérte meg? Ki irányította az Úr lelkét? Ki volt tanácsadója? Ki oktatta? Kivel tanácskozott? Ki világosította fel őt? Ki tanította meg a helyes eljárásra? Ki tanította a tudományra? És ki oktatta értelmes cselekvésre? Hú, micsoda kérdések. Hát egy kérdés folyam, egy leleplező, ugyanakkor kiózanító kérdés folyam, és így folytatódik, hát nem tudjátok, figyeljétek, és ez is ismétlődik, az ismétlés a tudás, édesanyja, mondják így, hát nem tudjátok, nem hallottátok, nem mondták el nektek a kezdetektől fogva, nem magyarázták el a föld alapozását. Nem? Hát, ha nem, az baj, el kellene magyaráznunk. Az, aki ott trónol a földkerekség fölött, ahonnan lakói csak sárskáknak látszanak, fátyolként terítette ki az eget, kifeszítette, mint egy lakósátrat, semmivé teszi a fejedelmeket, a föld bíráit megsemmisíti, kihez hasonlítanátok engem? Hasonlíthatnátok engem? Kivel mérhetnétek össze, mondja a Szent? Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek, ki teremtette az ott lévőket. Figyeljétek, az előbb mondtam, hogy milyen ez a hatalmas Isten. Ki vezeti az égen lévő, elképzelhetetlenül sok, ott lévő csillag, milliárdot és bolygókat, kivezeti seregüket szám szerint, minnyájukat név szerint szólítja, olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mer hiányozni. Szól az Úr, és ezek haktágba vágják magukat. El tudjátok ezt képzelni? Nem. De ez az Úr, ő az Úr, aki ezt az egészet kormányozza, irányítja, néven nevezi, megteremtette, megalkotta, gondját viseli. Ha nem így lenne, széthullana a világ mindenség. És te, a te sorsod és a te ügyed gond lesz az Istennek, akit néven szólít, akit megváltott, aki tulajdonába vett. Gond a te ügyed, a te sorsod neki? Hát gondold el, hát nem tudod, hát nem érted, hát nézd az égre. Az univerzum csillag, bolygó milliárdjait kivezeti név szerint. Érdemes gyakran az égre nézni. Tegnap este, hogy mentünk lefeküdni készen, föltekintettünk, tiszta az ég volt. Gyönyörűen lehet látni, éppen a Göncölt láttuk, de arról is beszélgettünk, hogy éppen nem olyan régen egy csillagász fiúval beszélgettem, és van keresztény égi jelmagyarázat is ám. Nem csak Göncölszekeret lehet ott látni, meg nem csak, hát voltak, akik ezt így tették. Ugye mi a kérdés ebben? Mi a kiinduló pontod, nem? Tehát honnan nézed a dolgot? Azt mondta, hogy hát, ha az égre is Isten dolgai vannak írva, már pedig az van írva, ráadásul nem én, mert ugye az egész horoszkóp őrületnek ez a nyomorúság, hogy azt képzeljük, hogy föl van írva valami rólam az égbe. Hát minden az égben Istenre van, Istenről van fölírva, nem rólam, csak kicsit el vagyunk hajolva, már most más szót nem mondok. De hogy ott fönn mennyiféle különös csillagállás van, ugye a maguk elképzelte világa szerint oda rajzolták, amit rajzoltak. Mi is rajzolhatjuk keresztényként. Ott van József, Mária és a kisded Betlehemben. Ó, milyen érdekes, meg lehet rajzolni ezt is. De nyilván nem ott van, csak értsétek. Hogyan olvasom a dolgokat? Honnan indulsz ki? Miből? Kiből? Miből indulsz ki, amikor erre gondolsz? És amikor azt mondja az Úr, hogy ő kormányozza, akkor két helyre irányítja a figyelmünket, figyeljétek, ezt mondja, tekintsetek föl a magasba, és nézzétek, ki teremtette az ott lévőket, másrészt, itt olvastuk a mai igényben, ő a földkerekség teremtője. Ég és föld. Az ég és a föld az ő teremtésének a szintere, és az ő hatalmának a bizonyítéka, gondviselésének bemutatása, hiszen azóta is gondoskodik minden működéséről. Hihetetlen, ahogy működünk. A falevél, ahogyan dolgozik, te érted? A falevél. Meg a fű. Meg a nap. Meg az esőcsepp. A harmadcsepp. És most nem sorolom. Mind működik. Csodálatos, hatalmas, dicsőséges, kijózanító, bátorító, a gondviselésről beszélő, aggódástól mentesítő kijelentés. Nézd meg az ég madarai, drága aggódom. Nézd meg a mező liliomai, drága aggódom. És majd megérted Jézus szavaiban, hogy aki az ég madaréről gondoskodik, a mezővirágáról, amely ma él, holnap elhull, hogy ne gondoskodna rólad, saját keze által formált, kiválasztott, szeretett, drága áron megváltott gyermekedről. Mit képzelsz te, hogy majd ő nem törődik veled? Ezt képzelte mégis Jákob. Ezt gondolta Izrael. Hát ez ideál. Te is, és újra gondolj arra, és nézz a teremtett világ, és tudjátok, ez is olyan csodálatos. Itt vagyunk a Csattogóvölgyben, ide tudtunk eljönni, ezért, azért, amazért. Hát de ennél szebben a teremtett világról most mi beszélne nekünk? Lennénk luxus körülmények között egy hotelben, négy fal között, egymásban gyönyörködnénk, de a teremtett világban kevésbé, itt meg kijövünk, és az emberek eláll a lélegzete. Milyen tanítás ez, milyen szeretet ez, milyen rendezés ez, milyen kormányzás ez, hogy mindez összhangban, összefüggésben van. És most ezt a hangsúlyt hagyd tegyem ki. Az Úr oda irányítja a figyelmünket a teremtésre, önmagára, a teremtőre, és ez azért van, mert ebben is mérhetetlenül súlyos kérdés, hogy komolyan vesszük-e, hogy az ő igéje színigaz, hogy nem kérdelezzük meg, hogy ő teremtett, még akár az sem, hogy hogyan teremtett. Tudjátok miért? Mert a teremtés igéinek komolyan vétele a minden igének komolyan vételéhez szorosan kapcsolódik. Komolyan vesszük-e a teremtésről szóló igét, a megváltásról szóló igét, a gondviselésről szóló igét, az újjáteremtésről szóló igét. A teremtés megkérdőjelezése komoly talajvesztés. Évszázados talajvesztés ez. Ahogyan neki mentek, ahogyan megkérdőjelezték, ahogyan kitaláltak helyette mást. Ez komoly talajvesztés Európában, szerte a világon. És komoly talajra találás, ha visszaállsz, ha megállsz azon, amit az Isten mondott, ha annak a talaján, fundamentumán, szikláján te bátran hittel megállsz. Én ezt hiszem. És kész vagyok idézelbe vitába szállni, nem azért és azon az alapon, mintha én a tudományt olyan mértékűen ismerném, de azt a tudományt, amit én is művelek, a teológiát, a tudományok tudományát, azt annak vallom, hogy ezen keresztül vizsgálható minden. Erről fog szólni ez a film, áttételesen majd érzékelni fogjátok, aki szívesen megnézi, mert érdemes elgondolkozni ezen. Nagy kár, hogy olyan könnyelműen úgy félretesszük ezeket. Holott a Biblia folyamatosan, az teljes szentírás újra és újra, hogy figyeljétek meg, és egy kicsit legyen fókuszban ez. Vissza fog tekintetni titeket a teremtő mindenható Isten teremtő hatalmára, hogy gyógyítson. És ezt tette személyekkel, ezt tette népcsoporttal, ezt tette időről időre folyamatosan a Bibliában, meg olyan, mintha ezt így félre kéne tenni, mert mi már sokkal jobban ismerjük. Mó, mi már nagyon jól tudjuk, hogy hogy van ez az egész. A nagy bum, meg az azutáni évmilliárdok, amikor fogalmunk nincs, százmilliárdok, amikről felfogásunk sem lehet, de mi beszélünk erről. Én mindig megtökenek, megmondom őszintén. Az alázat hiány, az őszinteség hiány, a becsületesség hiány miatt olyan mondatokat mondanak ki emberek, amiről szerintem nem tudják, hogy mit beszélnek. És az a kérdés, hogy én tudom, hogy mit beszélek. És hiszem-e, amit beszélek. És ráállok-e arra, amit Isten kijelentett. Vagy ez nekem csak egy támpont, egy valami fajta ismeret, vagy színigaz. És mivel zárul, azt mondja, nem fárad és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Milyen Istenünk van? Olyan Istenünk, aki nem fárad el. Őt csodálom. Hogy nem fáradt el még ebbe a bűnnel terhelt világba? Hogy nem fáradt el még bennünk? Nem lankad el, nem fárad el. Nem olyan, mint mi. Ő fáradhatatlanul, lankadatlanul kormányoz, gondot visel, végbeviszi tervét. Nincs olyan pillanat, képzeld el, amikor nem érhető el. Ő nem olyan, mint mi. Mi istenkedünk, amikor azt gondoljuk, hogy minket mindig el lehet érni. Ilyen csak egy van. Az Isten. Akit mindig el lehet érni. És az sem jelenti ezt, hogy ő fáradhatatlan, és az sem jelenti, hogy ő tulajdonképpen az életében idézőjelbe, persze nyilván az ő igéje kapcsán merünk erről beszélni, úgy lankadatlan, hogy nem pihenne. Figyeljétek csak, a teremtésről mit olvasunk? A hetedik napra elkészült Isten a maga alkotó munkájával, és megpihent a hetedik napon, egész alkotó munkája után. Azután megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Isten nem úgy fáradhatna és rendíthetetlen, ne pihenne. Annak életrendje van, áttételesen értsétek, amit mondok, már az ő személyére nézve, hiszen az ő örökkévaló mindenható voltába ne szorítsuk bele a magunk fáradozó, ellankadó, meg pihenni vágyó állapotát, de ezt mondja a Szentírás. Ő fáradhatatlan, lankadatlan, de ha kell, megáll és megpihen. Ó, de jó, ha mi is megtanuljuk ezt, mert elrendelte ennek is az útját. Nem hajszoltság, hanem életrend. Végtelen, kifogyhatatlan erőforrás. Szomorú ennek összefüggésében olvasni a másik proféta kijelentést Malakiásnál, a záró proféciájában, ahogyan a Szentírás ószövetségi szakaszát zárja. Fárasztjátok beszédetekkel az Urat. Ezt kérdezitek, mivel fárasztjuk? Figyeljétek csak! Azzal, hogy ezt mondjátok, minden gonosztevőt jónak tart az Úr, kedvét leli bennük. Vagy, amikor ezt kérdezitek, hol van az igazságos Isten? Olyat mondunk Isten, ami nem igaz, ami nem felel meg az ő személyének, az ő kijelentésének, amikor megkérdezik, hogy hol van. Ezért nehéz ezt olvasni, mert pont erről beszél, hol van. Mert ezt mondta Jákob, ezt mondta, hogy nincs. Sorsom, ügyem nincs Isten előtt, nincs itt Isten, hol van? Ezzel fárasztjuk őt, és mégis fáradhatatlan. Óvakodjunk attól, hogy beszédünkkel fárasztjuk az Urat. Ne beszéljünk így, ne mondjuk ezt. Mondjuk azt, ami igaz róla. Mondjuk azt, amit megértettünk felőle. Mert ezt halljuk, értelme kifürkészhetetlen. Tudjátok, ez azt jelenti, azt is jelenti, hogy végtelen a kreativitása, az alkotó, a megújító, a bölcs döntése, végtelen. Ne akarjuk ezt felülmúlni, ne akarjuk ezt felülírni, ennél nagyobb bolondság nem is lehet. Hogy mi azt gondoljuk, hogy a mi értelmünkkel jobban tudjuk, úgy nem szeretem ezt. Amikor emberek azt mondják, nekem nem tetszik így, amit mondtál Istenről. Ez azt jelzi, hogy én jobban tudom, hogy milyennek kéne Istennek lennie. Hát ne haragudjatok. Hát hogy képzelem én ezt? Hát az ő értelme kifürkészhetetlen, az enyém meg véges. Álljak meg alázattal, és álljak meg hódolattal. Ahogyan Rádai Pál tette, elmondja a teremtett világ hódolását, meghódol lelkem, te néked nagy felség, szent háromság, ki vagy egy istenség. Aztán így zárja, meghódol lelkem után, imádlak én is téged, teremtőmet, gondviselőmet és üdvözítőmet. Megszentelőmet és erősítőmet, én Istenemet, egy segítőmet. Imádlak téged, Urát kezdetemnek, Urát végemnek s egész életemnek, fő szerző okát a természetnek, halálnak Urát és kegyelemnek. Hát hódoljunk, így imádkozzunk. Urunk, te látod, hogy olyan kevés a hódolat a fenséged iránti, őszinte meghajló, téged valóban szívből dicsőítő hozzáállásunk, magatartásunk. Gyakran már azt sem tudjuk, mit jelent hódolni. Pedig hódolunk sokszor a saját elképzeléseinknek, tudásunknak, tehetségünkről képzelt, vélt gondolatainknak, hódolunk a hobbinknak, a szenvedélyeinknek, sokszor a megkötözöttségeinknek, furcsa, ambivalens módon. Szabadíts meg bennünket önmagunktól, kérünk, és szabadíts fel önmagadra, és láttasd velünk mindazt, amiben meggyógyul a szívünk, a lelkünk, a hozzáállásunk, az életünk. Könyörülj rajtunk, hogy amit tudunk, amit hallottunk, azt komolyan vegyük. Áld meg, kérünk most a mi együttlétünket tovább is, egész napunkat, elcsendesedésünket, gondolatainkat, beszélgetésünket. Áld meg az életünk mélyén azt, amit most mondtál, hogy ne történjen velünk, hogy megkeményedik a szívünk ma, ha te szabadot halljuk. Hadd nyíljon meg, hagyd legyen áldott talajá, és hagyd legyen megtapasztalójává annak, amikor amit hallunk, rálunk, elfogadjuk, megcselekesszük, és annak csodáit megtapasztaljuk. Kérjük, légy, és maradj így velünk. Amen.